reggeli gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Újhely István, európai parlamenti képviselő, vagy volt.
Pont elkezdtem mesélni nektek, hogy lányom születésnapja volt ennek.
9-10 után folytatjuk azt a témát is, de...
De boldog szüli napot!
Jó reggelt!
Meséld el, légy szíves, hogy kipakoltad-e már a szekrényeket, meg egyáltalán milyen 10 év után leköszönni, nem csak EP képviselőségről, hanem a politikusi létről is egy picit.
Itt a vége az izgalmas, nem a 10 év, mert pakoltam én már a minisztériumi dolgozó szobámból, vagy az országgyűlés alelnöki szobájából is ki, tehát ez van egy rutinom benne. De hát képzeljétek el, és valószínűleg a Klubrádió hallgatói sem tudják, hiszen nem kell visszaemlékezni, 19 évesen, hát 30 éve indultam először választásokon. És most van az első olyan időszak az életemben, igazából a felnőtt koromban, amikor nem vagyok érintett semmilyen választási szereplésben. Ez furcsa, ez nagyon furcsa, ez egy kicsit szívszorító, bevallom.
Annyira szívszorító, hogy akár ha visszacsinálhatnád, akkor...
Nem. Nagyon tudatos volt a lépés. És az a helyzet, hogy amikor a bolgár... majdnem azt mondtam Bolgár Gyuri bácsival, nem mondjátok neki, hátam mögött azért sokan így hívják. Szóval Bolgár György szerkesztő úrral volt egy telefonbeszélgetésem, emlékszem frankfurti repülőtérről, amikor bejelentettem, hogy nem indulok újra a választásokon. Ez másfél éve volt. És akkor, amit elmondtam, azok a mondatok nagyon jól öregedtek, és sajnos nagy részt igazam lett, hogy ebből ki akartam szállni, ebből a mostani buliból.
Az EP képviselőségben is azt érezted, hogy nem tudod azt csinálni teljesen, amit akarsz, vagy hogy nem lehet akkora eredményeket elérni ott, mint amit szeretnél?
Egy pillanatra sem éreztem ezt. Tehát ahhoz képest, hogy ugye egy magamba voltam, hiszen az MSZP-nek a képviselőként listájáról egyedül jutottam ki. Tehát azért, hogyha ott egyedül vagy, ahhoz képest, hogy mondjuk vannak olyan párt közösségi delegációk, akik 20-an meg 15-en vannak meg, tehát a nagy országokból. Azért az irodám, és főleg neki köszönhető a csapatnak, innen is ölelek mindenkit, elképesztő jót futottunk az elmúlt 10 évben, tehát egy fikasznyi hiányérzetem sincsen. És talán meg tudtuk azt mutatni, hogy az Európai Uniós szakmai ügyeket, politikai ügyeket haza tudtuk hozni, tehát nem tűntem el ott a brüsszeli folyosók vagy ereszek környékén, hanem itthon is jelen voltam. Mert szerintem ez unikális volt a korábbi időszakokhoz képest.
Mi az, amire a legbüszkébb vagy? Arról nyilatkoztál nem olyan régen, hogy kaptál két olyan szakmai díjat is, ami egyértelműen azt mutatja, hogy te ott az unióért szakmai érdemeid voltak ott az unióban, de erre vagy a legbüszkébb, vagy van más is?
Szerintem egy ilyen political animal, mint én, tehát aki tényleg a középiskolásként is már diákvezetőként a közéleti pályán gondolkodott. A fokmérője annak, hogy picit is büszkén tekintesz vissza egy időszakra, az, hogy behívnak téged beszélgetni most erről a Klubrádióba. Vagy pontot tettek a te ügyed végére, és azt mondják, hogy hát azért képviselők jöttek, mentek már néhány százon, meg néhány ezren az elmúlt évtizedekben, és az, hogy most egymás után jönnek a megkeresések, és érdekes az, hogy egyébként mit gondolok a világról, ez azt mutatja, hogy van valami fajta jelenlétem a közéletben, és abban pedig igazad van, hogy szakmapolitikai szempontból, mint európai parlamenti képviselő, az, hogy négyszer jelöltek az év képviselő díjra 10 év alatt, ezt egyetlen egy magyar EP képviselő sem mondhatja el magáról az elmúlt 20 évben, és ebből kétszer meg is nyertem, és ez nem az itthoni szkander politikai szájkarate a rendszerrel kapcsolatban, abban is aktív voltam, hanem ez kifejezetten a parlamenti munkádhoz kötődik. Ez büszkeség.
Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mi a dolga egy EP képviselőnek, vagy mennyi különböző hozzáállás lehet ehhez, mert azért innen is látszik, hogy az egész Európában vannak olyan EP képviselők, akik sokkal inkább hazapolitizálnak, és a saját otthoni pártjukkal foglalkoznak, meg vannak nyilván azok, akik egyáltalán nem látszanak otthonról, de ettől függetlenül lehet, hogy csinálnak valamit, ami az európai közösségnek hasznos, hogy van erre válasz? És mondjuk a választók vajon melyiket díjazzák jobban? Mert lehet, hogy azt, amelyik azt kiabálja, hogy hú, otthon a miniszterelnök, az csúnya.
Hát elég, hogyha Facebook lájkokat nézünk, kirakok egy szakmai ügyet, 20 lájk, kirakok egy mennyire a franc Orbán Viktort, 8000. Megválaszoltam.
Ez nekem is tapasztalatom, amikor még a 168 órában dolgoztam, hogy lehetett nagy tényfeltáró cikkeket írni sok-sok napi, heti munkával, de akkor is, hogyha arra valaki ráposztolta, hogy Orbán Viktor, és akkor utána jött a folytatás, az mondjuk 10-szer annyi lájkot kapott.
De ettől mit csinálod?
Igen, tehát ez az én hozzáállásom is, meg akkor ezek szerint te is úgy voltál ezzel, hogy jó, attól még az ember csinálja, mert van benne egy
elhivatottság. Hát figyelj, több nyilván mi is lementünk néha bulvárba, leegyszerűsített üzenetekbe a közösségi média terén, és közben pedig igyekeztem azért a vasárnapi leveleimben, talán a Klubrádió hallgatóinak ismerősek, hiszen most már isten tudja, 7 éve nyomom őket talán, vagy 8, azért ott mélyebb tartalmakat hoztunk elő, és ott az nem egy három mondat, Facebookon egy 3 szavas kiírás. Kettőt egyszerre kell csinálni, és az talán érdekes, és én ezt szerettem ezt a típusú műfajt, hogy miközben a hét nagy részében a 3 szakmapolitikai ügyemben, ugye az egészségpolitika, turizmuspolitika és közlekedéspolitikában reggeltől estig rendezvények, tehát óriási nemzetközi network alakult ki körülöttem. Azon közben itthon nem felejtettük el, hogy ezeket a kicsit leegyszerűsített, de mégiscsak a hazai belpolitikában jól értelmezhető és visszaidézhető mondatokat is használjuk. Tehát ezt a kettőt egyszerre kell, de ez így jó. Hát szerintem ez a szépsége a dolognak.
Beszélgessünk egy picit arról, hogy majd mi lesz az EP választásnak most a tétje, de mint EP képviselő, te mennyire érezted azt, hogy az, hogy titeket választanak közvetlenül egyedül az európai intézmények különböző szereplői közül, nyilván az elnök és kormányfők egy részét is, de hogy ehhez képest az Európai Parlament az elég erős, és eléggé tud hatni arra, hogy milyen irányba menjen Európa? Azt mondják, hogy jobban tud, mint korábban.
Már az én elmúlt 2 ciklusomat is összehasonlítva, ez az elmúlt 5 év, ez nagyságrendekkel erőteljesebb európai parlamenti jelenlétet hozott. Nyilván ez pont a jogállamisági ügy kapcsán, és hát szomorú, és nem büszkeség, de szomorú, hogy Magyarország kormányának köszönhető például az, hogy az Európai Parlament sokkal határozottabb politikai álláspontot foglalt el és védte a saját politikai véleményét, mint korábban. Ez alapvetően a jogállamisághoz kötődik, de egyébként a szakmai ügyekben is, tehát akár az úgynevezett Green Deal, tehát a zöld környezetvédelmi csomag kapcsán, de hogy ilyen nagyon földhöz ragadt témákat hozzunk, a roaming díj eltörlése például az Európai Parlament, az még az előző ciklusban volt, nagyon határozott kiállása nélkül nem ment volna, a költségvetést nem tudtuk volna módosítani nagyon fontos ügyekben, hogyha az Európai Parlament nem áll ki, de az itt 705 képviselőről beszélünk különböző frakciókban, tehát ez nem úgy működik, hogy akár valamelyik frakció vezetője föláll, és akkor ő indít egy politikai folyamatot. Saját ügyeimben tudom mondani, hogy van, hogy fél év, egy év házalás, lobbizás, akciózás, mire valamit a parlament maga is el tud fogadni, és abból utána politikai aktusok következnek.
És mi az, amit te személyesen a saját területeden el tudtál érni?
Két dolgot emelek ki. Egyébként nagyon sok minden van. Ez a reklám helye, mindjárt megjelenik nem sokára a Facebookon van egy hosszabb videó, ahol azért beszámolok ügyről ügyre, hogy mit végeztem az elmúlt 10 évben. De két konkrét dolgot hagy emeljek ki. Az egyik, az Európai Uniónak lett egy új pillére, ugye így szoktuk hívni azokat a nagyon fontos tartóoszlopokat, amikre politikákat, költségvetést, jövőt épít az európai intézményrendszer. és az általam kezdeményezett Európai Egészségügyi Unió nevű program, ami annak idején egy ilyen utopisztikus íromány volt, amikor először letettem az asztalra néhány kollégával együtt, már a hivatalos programjává vált az Európai Uniónak. És hogy ez sokkal érthetőbb legyen a rádióhallgatónak, ez azt jelenti, hogy azt követelem, és ezt indítottuk el, hogy tudomásul véve az, hogy az egészségügy, a közegészségügyi ellátás szervezése az egy tagállami kormány felelősséges feladatkör, de az Európai Unió például azon kívül, hogy koordinál, azon kívül, hogy több pénzt ad rá, ezen kívül határozzon meg egy olyan minimum szolgáltatási követelményt, amit minden tagállam kormányának be kell tartania minden európai uniós állampolgár fele, tehát nekünk is, hogyha ez a csomag ez tovább erősödik, ez az Európai Egészségügyi Unió programja, akkor eljön az a pillanat, hogy egyébként a tagállami kormányt uniós eszközökkel tudjuk és kell rávenni arra, hogy az egészségügyi szolgáltatását közfinanszírozással, tehát nem az, hogy a magán egészségügyben egyébként mihez jutsz hozzá, és mihez nem, hanem a köz ellátásban, hogy milyen minőségű szolgáltatást kell biztosítson. Szerintem ez egy olyan dolog, amire mondjuk 15 év múlva azt fogom mondani a haveroknak, vagy épp az unokáknak, hogy na ezt ebbe papának ott van vaskosan a keze, hiszen ő indította el. A másik meg mondjuk egy ilyen egyszerűs dolgot, ez a 18 éves fiataloknak minden évben kétszer megpályáztatott ingyenes vonat bérlet, ez az Interrail bérlet, ez a Discovery U program, ami teljes egészében az én kezdeményezésem, a kezdetektől én vagyok ma is a mentora, és több mint 1 millió 18 éves pályázott az elmúlt 5 év alatt az Európai Unióban, és Magyarországról is több 10 000 nyerték el. Szóval azért ez egy jelentős program, és ez, amíg az Európai Unió unió marad, ez most már egy létező program, amit el tudtam indítani. Szerintem ez két konkrét dolog. Az egy másik kérdés, hogy mondjuk a Klub Rádióban hétről hétre, ti egyébként ezekről is beszámoltatok, tehát hogy tegyem hozzá, hogy azért legalább a Klub Rádióban valami minőségi, szakmai igény is volt arra, hogy ezekről is beszélgessünk néha, de itt voltam a rádióhallgatóknak a magam néha karcos politikai véleményével a magyar fennálló politikai rendszer kapcsán is.
Kelet-európai képviselőnek lenni, milyen az Európai Parlamentben? Mennyire érezted azt az elmúlt 10 évben, hogy minden olyan asztalhoz, ahova oda kell, hogy legyél engedve, hiszen ugyanilyen jogon vagy ott, mint bárki, akár az alapító országokból, ott lehetsz ugyanilyen súllyal.
Nem érzem a problémát. Bent a parlamentben. Hogy egyébként a lobby ereje milyen a kelet-európai országoknak, az már más kérdés. De ez nem azért van, mert lenéznek minket, hanem azért, mert kevesebb a eltöltött idő, a network, a tudás. Szinte nincs olyan spanyol vagy olasz, nem beszélve német, francia tartományról, akinek ne lenne lobbirodája Brüsszelben, akik egymással összejárnak, egyeztetnek, ilyen legjobb technikákat, best practice-eket gyűjtenek. És aztán, amikor például olyan ügyek vannak, hogy közösen fel kell lépni egy bármilyen szakmapolitikai kérdésben, akkor megvannak a telefonszámaik, és egy fél pillanat alatt összetoborozzák a 5-6 országból azokat a képviselőket, akik 30 éve az Európai Parlamentnek a tagjai. Szóval ez egy más mélysége a beépültségnek. Tehát nem érzem. Már csak azért sem, mert mondjuk hozhatom példának Máltát. Málta azért nem nevezhető kelet-európai országnak, nem volt a keleti blokk részese, velünk együtt léptek be, és ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek.
Ezen belül Magyarország más helyzetben van, ugye mi kívülállóként látjuk a szokásos képeket, magányos, szomorú Orbán Viktor a nagy fogadásokon és mindenki tömbökben, meg hát tudjuk, amit tudunk a politikai megnyilvánulásainkról. Érezhető, hogy ezen a blokkon belül, amiről most beszélünk, Magyarország még kicsit más elbírálásban részesül?
Ez viszont nagyon. Tehát az, hogy különböző rendezvényeken is tényleg valaki követte a Facebook profilomatok, az láthatta, hogy ilyen napi 4-5 szakmai rendezvény, aminek vagy házigazdája vagyok, vagy idézőjelben teszem főszereplője, tehát hogy a politikai előadója. És azért az borzasztó, hogy, hogy mindig azzal kell kezdjem, hogy de nem az Orbántól. Tehát bemutatják az embert, mindig is azt mondják, hogy itt van Újhely István, bár az Újhelyt azt nem tudják általában kiejteni, tehát úgy kell kihámozzam, hogy rólam van szó.
Az István se lett könnyű.
Az István az az oké, azt az felismered, de az Újhelyt más nyelvű embereknek képtelenség. Szóval Újhely István magyar EP képviselő. És akkor már látod, hogy néznek rád, hogy te akkor te, honnan, mi? És mindig azzal kell kezdjem valami poénnal, és nyilván nem ártva Magyarországnak, hogy azért sokan vagyunk magyarok, és nem mindenki Orbán Viktor. Én például másik oldalról jövök. És akkor egy szakmai rendezvényen ez ül, de ez mégiscsak borzasztó. Hát senki másnak nem kell azzal kezdeni ilyen szlovénként, németként, vagy románként, hogy bemondja azt, hogy egyébként politikai állás, pártállás az micsoda. Ez szomorú.
Ugye sok év alatt eljutott az Európai Bizottság, meg a tagállamok is oda, hogy Magyarország uniós forrásai egy részéhez nem jut hozzá. Erről nagyon sokat beszéltünk veled is, úgyhogy most inkább egy olyan kérdést akarok csak ezzel kapcsolatban föltenni. Te mit gondolsz, hogy ebből az egészből mi jött ki végül? És az hova vezet?
Hát a mi jött ki végülre azért nem lehet válaszolni, mert hogy azt se tudjuk, hogy meddig tart a meccs. Tehát legalább egy kézilabda meccsnél azért nagyjából, aki ért a kézlabdához, én magam kézlabdáztam, azért a második félidő 12. percében nagyjából tudod, hogy még mi fér bele, ha nagy csoda nincs. De itt meg nincs lefújás, nem tudod, hol a vége, nincs szünet. Ez egy vége láthatatlan szkander. Ez addig fog tartani, amíg Orbán Viktor hatalmon van. Addig húz meg, erez meg, játék lesz, és nem azért, mert packáznak velünk, hanem azért, mert Orbán packázik az egész európai közösséggel. És most is azt várja, hogy az európai parlamenti választásokon, nem pusztán itthon, hanem általában a 27 tagországban, milyen politikai erők kapnak megbízást, és kikkel tud valamit biznyákolni politikai értelemben, vagy éppen nem politikai értelemben, hát az emlékszünk a szlovén Janzára, vagy másokra, akik szerettek oda kacsintani, és Orbánt maguk előtt tolva ugyanazt a játékot űzni. Úgyhogy nincs vége, az az egy része, ugye ez azt jelenti, hogy 10,2-t megkaptunk, és 20 milliárd, már 10,2-t felszabadítottak, és 20 milliárd hivatalosan is be van fogyasztva, de a 10,2-t sem kaptuk meg, mert azt akkor kapja meg a kormány, ha benyújtja a számlákat az ennek a pontos elküldéséről, és közben pedig a jogállamiság működik, de pont arról van szó, hogy a Varga Judit által elmondottak egyik oldalról, másrészt pedig a szuverenitásvédelmi úgynevezett szuverenitásvédelmi hatóság, és a nevét se tudom, integritás hatóság, hogy ezeknek a hatóságoknak a működése, vagy nem működése, az egyébként megfelele az európai intézményeknek, most mondom, nem felel meg, mert hogy papíron lehet, hogy szép volt az a jogszabály, amit elfogadott a Magyarország gyűlés gyorsan sietve tavaly nyáron, de ettől még nem állt helyre a jogállamiság. Szóval szerintem azt a 10,2-t sem fogjuk megkapni.
Akkor, amit most mondasz, összefoglalva azt jelenti, hogy bármeddig, tehát nem tudjuk, meddig lesz még Orbán Viktor hatalmon, de ameddig ő hatalmon van, bármeddig ez húzható, hogy majd adnak, felszabadítanak egy kis pénzt, ami majd nem jön meg, mert nem adtuk le a számlát, mi meg várjuk. Tehát
Igen,
játékot végtelenségig lehet űzni? Mármint, hogy ez játék hát, Orbán Viktor részéről van.
Ha Orbán Viktor végtelenségig kormányoz, akkor igen. Néztek meg a lengyeleknél, mi történt. Mondja, jött a Tusk kormány, és azért összesen hasonlítanám a Kaczynszkijékat, a PISZT és az Orbán féle rendszert. Hát ez egy beállt rendszer. Ez egy, és mindenki értse jól, tudom, hogy ti nem fogjátok félreérteni, de muszáj mondanom, hogy a nácizmus nem egyenlő a fasizmussal, de ez egy fasizmus, a régi történelmi fasizmus államszervezési és politika csinálási letükröződése, amit Orbán csinál. Ez sehol másod, ez a lengyeleknél nem volt. Tehát a Kaczynszki kormányzat, minden galátságot el lehet róluk mondani, de nem ugyanez, nem egy ilyen hűbéri vagy maffia rendszert kiépítő kormány volt. De befagytak a pénzeik a jogállamiság problémák miatt. Jött a Tusk kormány, két hét alatt elfogadták azokat a jogszabályi módosításokat, amiket ígértek. Három hét múlva Tusk Brüsszelből sétált, repült hazafele Varsóba, és mondta, hogy hozom a pénzt, ami befagyott. Hát ez ilyen. Váltsuk le.
Azt mondtad, hogy húz meg, ez meg lesz, amíg Orbán van. Az Európai Uniónak az eszközei abban látszik, hogy működnek, hogy úgy tűnik, hogy vissza lehet tartani forrásokat. Ennek nem megy neki bírósági úton a magyar kormány, tehát alig, hanem elfogadja, hogy ezt így lehet. A kérdés az, hogy ezek az eszközök, ezek alkalmasak-e arra, hogy Magyarországon máshogy kezeljék az uniós forrásokat, vagy hogy ebben a jogállam, nem jogállam, ezen a jogállam, nem jogállam skálán picit visszamenjen a jogállam irányába a dolog, vagy végeredményben arra alkalmas, hogy ne jöjjön uniós forrás annyi, mint korábban.
A legnehezebb és álmatlan éjszakákat okozó szavazásoknál mindig azok voltak, amikor a különböző magyar csomagok is 12-szer szerepelt. Ebben a ciklusban 12-szer szerepelt a magyar kormány miatt Magyarország a parlamentnek a napirendjén. És ahányszor a pénzek befagyasztása szóba került, én mindig szenvedtem, hogy kell viselkedni. Mert hát a csodában, hát a gyerekeim iskoláját, a egészségügyi intézményeit, és mindent ugyanúgy érint Magyarországon, hogyha nem érkeznek az uniós források, és nem csak a fideszeseket sérti, bántja. De hát mégiscsak arról van szó, hogy ha valaki tolva, és valaki jogszabályt sért, akkor annak szankciói vannak. És nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy ne a EU-s intézményeket kárhoztassuk azért, hogyha itthon nincsen forrás, hanem a magyar kormányt. De tudom, hogy nem a klubrádió hallgatókat kell erről meggyőzni, de az ország egy jó része mégiscsak azt gondolja, hogy az hazaáruló, aki csak egyáltalán a szájára veszi azt a kérdést, hogy a jogállamiság miatt megbüntethető az Orbán kormány. Szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz és nagy dilemma. És benne volt a kérdésedben a válasz. Igen, befagy a pénz, minden befagy addig, amíg egyébként a kormány nem tér jobb belátásra. És nem látom, hogy mitől térne egyébként.
Ha már erről a dilemmáról beszélünk, akkor kicsit szűkítem a kérdést. Mit gondolsz az Erasmus és Horizont pénzek befagyasztásáról?
Azok között vagyok, akik többször kezdeményezték, megütötték az asztalt a bizottságnál, hogy kompenzálja valamilyen módon a magyar fiatalokat, és akkor nem a kormányon keresztül. Jelenleg is több egyetemista korú gyerekem van, hallom tőlük a visszhangot, meg a fiataloknak az álláspontját, véleményét. Szerintem ez az ügy, ez nem jó, és azért nem akarják. Emlékeztek arra, amikor Navracsics Tibor kint volt, és azt mondta, hogy 5 perc alatt megegyeztünk mindenben.
Hát sőt, többször ezt mondta, hogy most aztán két hónap múlva.
Igen, ez az Erasmusnál volt. Emlékszem, hogy kiment, akkor lett miniszter. Kiment, és ugye oda kellett visszamenjen abba a bizottsági tárgyaló folyosóra, ahol ő biztosként házigazda volt, és most bekopogott, visszament, mondta, hogy jól elcsacsogtunk a régi kollégákkal, 5 perc alatt mindent megbeszéltünk, mert mindent tiszta, ittunk egy kávét, és minden rendben van. Nem akar megegyezni Orbán. Nem, egyszerűen pontosan tudják, hogy mit kéne csinálni, nem is olyan nagy dolog, nem is olyan bonyolult dolog. Dafke nem akar megegyezni, mert lehet vele hergelni, hogy látjátok, fiatalok, még az Unió, meg ez a káros, hazáról magyar ellenzék, még az ösztöndíj programokat is elvette tőletek. Erről van szó.
Akarom majd belpolitikáról is kérdezni, de még egyet mindenképpen meg szeretnék, a másik ilyen égető kérdést, ami a hogyan alakuljon át az Európai Unió a következő nem tudom hány száz évben kérdés, az a vétóknak a kérdése, amiket nem szoktak szeretni ellenzéki érzelmű emberek, hiszen azokat Orbán Viktor szokta csinálni. Te pártolnád-e azt, hogy az Európai Unió bővítése párhuzamosan azt is hozza, hogy ezek a vétó lehetőségek, ezek csökkennek, vagy megszűnnek, vagy ezt úgy látod te is, ahogy mondjuk én is, hogy ez nem Orbán Viktor vétója, hanem Magyarországé, és hát nem véletlenül van.
amikor ezt a rendszert kitalálták, akkor nem vették számításba, hogy van olyan, aki azt a közepére szeret köpni. Ennél valaki vizuális típus, akkor gondolhat ennél durvábbakat is. Nem így van, nem így volt kitalálva a történet. Ezért maradt benne a vétó, mert ezért egy normális közösségben, hogyha itt vagyunk hárman, és hogyha valami nagyon nem tetszik, és valaki azt mondja, hogy na figyeljetek, ez olyan érdeksérelem nekem, hogy légy szíves, ne? Akkor tudomásul veszük, és elindulunk más irányba, keressük a kompromisszumot. De a magyar miniszterelnök nem kompromisszum keresésre használja a vétót, hanem arra, hogy a küllők közé egy botot bedugjon, és utána, ha fejreállt az Európai Unió, akkor itthon azt mondja, hogy na, tessék, látjátok azok a balfékek ott. Innentől kezdve pedig muszáj lesz a vétót átalakítani. Szerintem az lesz, hogy lesz egy szupervétó, tehát valami olyan, amit néha be lehet lengetni, és akkor tárgyalási szünet, és most azt nézzük meg. De például globális kérdésekben közös külpolitika, közös védelempolitika kérdésében, ott egyszerűen nem szabad vétót adni a miniszterelnök kezébe. Ott meg kell legyen az Európai Uniónak a közös egységes menetelése. És ez ugye egyébként, amire eredetileg ki volt találva a vétó, hogy mondjuk, ha van egy olyan jogszabályi tervezet, ami egy ország sajátosságait figyelembe kell vegye, Málta, megint hozok egy példát, Szigetország, hát nyilván nekünk itt a tenger nélküli és tengeri kijárat nélküli országnak, nekünk eszünkbe se jut egy csomó olyan kérdés, ami mondjuk egy Szigetországnak egészen más, és fel kell emelni a kezét, hogy vétózok, hát minket kifelejtettetek ebből a kérdéskörből. De közös védelempolitika és külpolitika kapcsán egyszerűen el kell törölni a vétót.
Akkor nézzük ugyanezt arra nézve, hogy bővítés előtt áll az Unió, és nyilvánvalóan erről is már többször beszéltünk, nem pont vele, csak amikor az uniós bővítés felmerül, akkor azért mindig az első gondolata az az embernek, hogy hát Magyarország elég ijesztő példát mutathat arra, hogy mivel járhat, amikor olyan országokkal bővül az Unió, ahol már most sincs rendben minden, tehát nem a demokrácia illovasairól beszélünk, legalábbis többségében nem. Az világos, hogy többsebességre akarnak váltani, az világos, hogy többféle szűrőt be akarnak tenni, de hogy te belülről hogy láttad ezt, mennyire félnek ettől, miközben nyilvánvalóak az előnyei a bővítésnek?
Biztos, hogy sokan vannak, akik azt mondják, hogy az előző, tehát a 20 évvel ezelőtti óriási nagy bővítési csomag, ez túl nagy volt, és túl gyors volt, és jobb lenne, hogyha egyébként ezek az országok még kívül lennének. Itthon is biztos vannak, akik azt mondják, hogy na hát, Bulgáriának semmi helye az Európai Unióban, miközben nagyon halkan jegyzem meg, hogy sajnos minden szegénység és egyéb mutatóban mi vagyunk bulgárok, és mi, akik leghátul kullogunk. Tehát nem az érzéseknek a kérdés ez, hanem a érdekeké. Márpedig az Európai Unió érdeke az, hogy minél több olyan ország legyen, amelyik a Európai Uniós alapszerződést előírva, vagy aláírva, mégiscsak az európai jogállamiság talaján állva ennek a közösségnek a része. Nekünk még mindig jobb, hogyha egyébként a Nyugat-Balkán országai ide tartoznak, mintha mondjuk ütköző zónák a nagyhatalmak között, vagy az orosz érdekszféra részeivé válnak, vagy ne adj Isten, a török érdekszféra részévé válnak, ugye ez, erre is van nyomulás. Tehát azt hiszem, hogy a bővítés az alapvető érdek. Az egy más kérdés, és ezért jó ez a jogállamisági mechanizmus, amit miattunk léptetett életbe az Európai Unió, hogy mit csinálsz azokkal, akik már uniós tagként sértik a alapszerződésnek a dokumentumait, és ez nem feltétlenül kelet-európai dolog, mert mi van, hogyha az osztrákoknál győz egy hasonló, vagy a portugáloknál, vagy az AfD mondjuk kormány alakító méretűvé válna, nem fog Németországban. Tehát egyszerűen ezeket a kritériumokat, ezeket muszáj szem előtt tartani, hogy bármikor előfordulhat, és jöhet egy új Orbán. Egyébként magyar szempontból hihetetlen izgalmas és szerintem nemzeti érdek a bővítés, hiszen egyszerűen történelmi okokból mi vagyunk az az ország, aki mindig a kapu volt részben a Balkán fele, részben kelet fele, tehát nekünk nekünk a súlyunkat tudja növelni Magyarországnak, a mozgásterét, ami egyébként unión belüli politizálásban is, és nemzetgazdasági bevétel szempontjából is izgalmas tud lenni.
Átvezetem az EP-ből a Belpóra. Itt most lett egy baloldali közös lista az európai parlamenti választásra Magyarországon. Benne van a te volt pártod is, meg a volt pártodnak az utódpártja, meg még egy, ami most lehet, hogy 10%, lehet, hogy 25%, ez ugye attól függ, hogy ki méri, de hogy miért nincs neked helyed ebben a közösségben, vagy lesz-e majd helyed ebben a közösségben, amikor majd megint politikus akarsz lenni? Hát hiszen mit akarhatna egy egykori nagy baloldali pártnak a 30 éve politizáló politikusa, mint egy ilyen közösségbe benne lenni?
Kezdem azzal, hogy ugye 18 éves korom óta ez az életem. És a családom mellett a másik családom ez a pártközösség volt. Tehát én nem munkahelyre jártam oda be, hanem ez volt az életem. A baráti kapcsolataim 90% és minden ebből a közösségből jött. Tehát azt nagyon megszenvedtem, azt a válást, amit másfél éve meg kellett tegyek. De nem voltunk már összeférhetőek. És akkor visszautalok arra, amit a beszélgetés elején mondtam, hogy sajnos jól öregedtek azok a mondataim, amiket akkor mondtam. Én azt jeleztem, hogy versenyképtelen az a szocialista párt, és általában a baloldal. Abban a társadalomban, amelyik ráunt az ellenzék nagy részére a kormánnyal együtt. És én akkor azt mondtam a párttársaimnak, hogy nekünk gyökeresen újat kell csinálni. És egyszerűbb nyilván egy meglévő pártból, hiszen akkor ez egy barna mezős beruházás, ahogy ezt mondják, iparpolitikában, mint egy teljesen zöld mezős
nem beruházás. Nem biztos, hogy egyszerűbb. Most nem ezt látjuk.
Igen, közben ez nekem is ebben már módosult az álláspontom, de akkor az számomra teljesen logikusnak tűnt, hogy teljesen új dolgot csináljunk. A tagság szerette, úgy éreztem egyébként, hogy a közvélemény már, hogy akik ezzel foglalkoztak, kíváncsi volt rá, de ott a pártnak a teteje megfojtotta ezt a projektet, és onnantól kezdve nem volt maradásom. Egy dolgot tehettem volna, hogy besimolok, beülök én is ebbe a langyos melegbe, és akkor kibekkelem ezt az időszakot, és aztán most, amikor majd kiderül, hogy a DK-val közös lista, nem közös lista, önálló MSZP lista, stb., akkor jelentkezem, hogy de hát én folytatnám. De hát ha nem értek egyet az egésszel, és valami forradalmi újat akartam volna csinálni, akkor az nem én vagyok, aki ebbe leül, és azt mondja, hogy akkor várjuk ki a végét. Szerintem és miközben nagyon sok jó barátom van ott, és izgulok értük, szurkolok értük, főleg az önkormányzati választásokon, tehát most nem is szeretnék erőteljesebb mondatokat mondani, mert ártok vele esetleg, hogyha a választók hangulatát azzal borzolom, hogy szidom a ellenzéket, de az tény, hogy az önkormányzatokban muszáj, hogy sikeresek legyenek, mindenki, aki csak tud, pozíciót kell fogjon az önkormányzatokban, mert onnan lehet utána 26 és később ellenzéki politikát folytatni, de hogy a mai ellenzéki párstruktúra nem versenyképes, az tény, és ezt mutatja a Magyar Péter jelenség. De azt mondtam saját barátaimnak is, hogy az ég áldja meg azok az ellenzéki politikai erők, vagy politikusok, akik most megsértődnek a népre, hogy többen mentek el Tapolcán tegnap a Magyar Pétert meghallgatni, mint az elmúlt 20 évben bármikor a helyi vagy a országos politikust, aki arra járt, megtapsoltak volna. Nem a népre kell megsértődni, hanem el kell azon gondolkodni, hogy miért elégedetlen a magyar választó az ellenzékkel. Ráunt erre az ellenzékre. Ez az ellenzék mással sem volt elfoglalva, mint a saját belső helyosztókkal. Ki a kicsik között a legnagyobb, és ez teljesen unja a választó. Úgyhogy én szurkolok a jelenségnek, és azt gondolom, hogy aki úgy érzi, hogy versenyképes, van jövőképe, képes olyan ellenzéki politikát csinálni, aminek helye van a politikai piacon, annak semmi félnivalója nincsen. Mert Magyar Péter a néppártba igyekszik, az Európai Néppártba, egy jobboldali párt lesz, szerintem a Fidesz helyét fogja elfoglalni az európai porondon. Azaz nekünk, például baloldali politikusoknak itt a felelősség és a feladat egy értelmes, valódi és modern versenyképes baloldali pártot csinálni.
És ebbe te benne leszel? Mert csak azért is érdekes, mert azért az elmúlt 14 évben, de talán azóta, amióta politikus vagy, ilyen nagy felfordulás nem nagyon volt a belpolitikában, és most pont most van az a helyzet, hogy te ezt kívülről nézed.
Én szerintem a 90-es évek óta nem volt ilyen felfordulás. Tehát nem hiszem, hogy van, aki vissza tudna emlékezni olyanra, hogy két hónap alatt valaki, egy mozgalom ilyen hihetetlen gyors nagy bűvülést érjen meg. Ami persze lehet, hogy holnap utára már egy üstökösként továbbszálló, vagy tovább robogó, és már csak az emlékeinkben élő folyamat volt. Én nem így látom, szerintem ez egy tartós felindulás és építkezés lesz. Az életstratégiám nagyon határozottan, és a kollégáim röhögtek már rajtam az elmúlt hetekben, mert látták, hogy bizsereg a kezem, hogy akkor gyerünk vissza a politikába, csináljunk valamit. És állna vissza kell fogjam magam, mert tudom, hogy én is unalmassá váltam. Tehát Újhely István az, aki 10-20 éve az ATV nézői, a Klubrádió hallgatói, meg a Facebookon követők látnak, most ebben a pillanatban nem kíváncsiak rám. Tehát nyilván a véleményem sokakat foglalkoztat, de nekem is vissza kell vonulni, kicsit gondolkodnom kell, töltődnem kell. És miután 19-20 éves korom óta az egzisztenciám a politikából van, én nagyon-nagyon szeretném a következő mondjuk 5-6 évben bemutatni és megmutatni azt, hogy tudok a politikai státusz nélkül jó egzisztenciát és magas szakmai elismertségű teljesítményt a piaci szférában, vagy a nem a politikai szférában lefolytatni. Ez az én életstratégiám, és ha úgy kérdezitek, meg én is magamtól is meg szoktam kérdezni, hogy van-e vissza a politikába, akkor utána szerintem van, hogyha egyébként arra lesz választóigény, hogy én bármit is csináljak. De ez nem most, ezt majd látjuk néhány év múlva.
Amikor viszket a tenyered, hogy most helyzet van, és akkor milyen jó lenne politikusnak lenni, akkor arra gondolsz, hogy milyen jó lenne a Magyar Péter mellett állni, vagy arra gondolsz például, hogyha majd esetleg az EP választáson úgy alakul, hogy a két jobb oldal összeadva az nagyon-nagyon nagy lesz, a bal oldal meg nagyon kicsi, amiből az is következhet, hogy még kisebb lesz utána, hogy akkor annak a helyén csinálni valamit.
Ez az utóbbi. Magyar Péter, ismerem Pétert. Tehát, hogy nekem nem volt...
Te Brüsszelben?
És magánemberként is, teljesen véletlenül. Tehát azt a baráti társaságot, akik elhíresült baráti társaság, Gulyás Gergő, Judit Péter, nekem a híres Badacsonya vagyok, nekem mi Badacsonyhoz kötődik a családunk, tehát az egyetlen tetkó, ami rajtam van, az is Badacsony család minden tagja felvarta magára, szóval nagyon Badacsonyak vagyunk, és konkrétan a szomszédaim voltak azok a Kruhina fivérek, akik annak a baráti társának a központjai voltak, és oda járt a Péter Judit és a Gulyás Gergő is. Tehát én őket elég jól ismerem így magánemberként. De nekem semmi keresnivalóm az ő jobboldali néppártba igyekvő pártjában. Tehát még csak nem is irigykedve nézem azt, hogy egyébként úristen mennyien vannak a rendezvényein, hanem örülök neki, mert hogy olyanokat is kimozdít a otthonról, akiket a mai ellenzék nem tud, és nem tudott az elmúlt években sem. Tehát ez tök jó szerintem ez a folyamat. Szoktam nézni egyébként a Facebookon, tudjátok, van a hivatalos Facebook profilom, meg van a magán. A magán egy csomó olyan ismerős újságíróktól, tényleg teljesen magán emberekig, akik nagyon-nagyon keveset szoktak politikai lájkokat osztogatni. És szoktam nézni, és valami döbbenet, hogy milyen mély és milyen széles merítéssel gyűjti a lájkokat, a támogatókat a jelenséges Magyar Péter. Szóval ez izgalmas, de az én helyem a Szociáldemokrata oldalon van. Tagja vagyok ugyanúgy egyébként a PES-nek, az Európai Szocialista Párt családjának, és azt hiszem, hogy ha majd egyszer nekem lesz vissza út, akkor az nem... nem gyanítom, hogy az a Gyurcsány Ferenc pártjába lesz, hanem azon kívül vagy azon túl.
Akkor nézzük meg, azt mondtad, hogy tartós lesz szerinted ez a felindulás, Magyar Péter féle felindulás, meg azt is mondtad, hogy ez a jobb oldal, és akkor kéne a bal oldalra is valami, amit még szintén mondtál, nem most nekünk, hanem korábban interjúkban, hogy ez a mozgalom akár katalizátora is lehet, hiszen tényleg olyan embereket visz ki, akik már régóta nem voltak az utcán, és nem vettek részt a politikában, mert elavultnak tartották azt az ellenzéket, vagy unalmasnak tartották a jelenlegi ellenzéket. Most, ha ezt mind összefoglaljuk, hogy fog kinézni szerinted pár év múlva a politika? Lesz-e az az ellenzéki erő, amelyik fel tud lépni Magyar Péter mellett és baloldani?
Az a bajom, mint nektek is, hogy az ember szeret olyanokat mondani, amit utána érvényes marad még néhány évig.
És ugye ezt felvesszük.
Igen.
Videó is lesz róla.
Na most ezzel az a baj, hogy lehet, hogy amit most mondok, az már holnap nem igaz. Tehát annyira gyorsan változik minden, de szerintem lesz egy nagyon vaskos Magyar Péter delegáció az Európai Parlamentben. Nem lesz neki egyszerű, hiszen azok az emberek, akiket ő jelöltként összegyűjtött, fantasztikus, kreatív és ügyes húzással, nem is tudott más csinálni egyébként, mert honnan lett volna. De hát én nem tudom, hogy a Kulja doktor úr, akit én magam is követek a TikTokon és mindenhol, 370 ezer követője van Magyarországon. És nem táncos videókat rak fel, hanem tök izgi, leegyszerűsített formában egészségügyi problémákat.
De vajon mit gondol az unió bővítésére?
Hát ez az, és hogy mitől, hogy fogja ő az Európai Néppártba megtalálni a helyét. Szóval Magyar Péter szembe fog nézni egy csomó olyan kérdésen, amivel ma még nem kell, de a pártot építve ezek majd jönnek szembe. De lesz egy vaskos új néppárti párt, Tisza. Lesz egy nyilvánvalóan jó egy mandátummal bíró DK. Ebből a szempontból szerintem az MSZP megszűnt létezni, tehát most falta fel a DK az MSZP-t és a Párbeszédet is. És kell legyen egy liberális politikai erő. És én szurkolok a Momentumnak, többször elmondtam Katkának is, hogy elég sokat beszélgetünk, és látom, hogy ő egyébként ezt csinálják, hogy foglalják el azt a teret, ahova ők magukat szánták. Hát ne féljenek Magyar Pétertől, hanem menjenek be a liberális térbe. Ugyanis, és itt jön a kérdésre a lényegi válasz, 20, de nem kell most félni Magyar Péterre szavazni, azért, mert nem tudjuk, hogy egyébként ő milyen politikus lesz, hiszen 24 és 26 között mindez ki fog derülni, hogy mire képes valójában ki áll mögötte, mindenki jön azzal, hogy ki áll mögötte, jelenleg a nép áll mögötte. De nem tudjuk, hogy ki fog majd mögötte állni, kik bújnak elő a következő két évben. Tehát 26 szempontjából teljesen nyílt a verseny és a küzdelem. De megjelent egy új politikai erő. És akkor itt muszáj még egy dolgot mondjak, talán olvastátok, hogy nekem felrémlik, tehát az, amikor jönnek, hogy tehát volt fideszes, és azt mondta, hogy Orbán nélküli Fidesz az még létezhet. Hát ebben az országban élünk, hát hogy ne létezne? Hát az utolsó kis településen is, vagy utca, budapesti kerületi utcában is, ott vannak ma a fideszesek. Hát őket, tehát ők léteznek. Mi mit akarunk velük csinálni? Hát ne vicceljünk már. Tehát szerintem is Orbán nélküli Fidesz, csak nem Fidesznek fogják akkor hívni, lesz. És tudomásul kell venni, hogy együtt kell éljünk és építsük ezt az országot velük. Az más kérdés, hogy nem hiszem, hogy kormányon, hanem majd vezekeljenek és alakítsák újra a saját politikai közösségüket. Szóval Magyar Pétertől azért nem kell félni, mert 24 és 26 között bőven lesz időnk megtapasztalni, hogy milyen.
Van még egy percünk, és nem illik nyilván megkérdezni egy már nem politikustól, hogy kire fog szavazni, de azért akarok még tőled állításokat. Van-e jelölted a főpolgármesteri választáson, illetve hát mivel most már a Európai Bizottság elnökére nem kell szavazni, ezért ezt könnyebben meg tudod mondani, hogy megszavaznád-e Ursula von der Leyent, hogyha még szavazhatnál róla?
Mindenképpen Karácsony Gergő. Én egy olyan országba szeretnék élni, amiről Karácsony Gergő beszél, és amilyen víziókkal rendelkezik. nem lesz következő, nem lesz egyszerű a következő jó néhány éve sem, de hát az elmúlt évek, hogy egyáltalán túlélte ez a fővárosi vezetés a kormánynak a szorítását, az maga a csoda, úgyhogy hajrá Gergő. Nem szavaztam meg 5 éve Ursula von der Leyent.
Orbán Viktor, igen?
Igen. és most valószínűleg cserélünk. Ha én nem is szavazok, de képzeletben most azért támogat Tom Ursula von der Leyen, mert muszáj, hogy az elindult programok és a kézben tartott vezetés az ne legyen egy-két hónapra sem bizonytalan állapot, mert az csak az Orbánoknak kedvez egy ilyen szitú. Nem lettem szerelmes Ursula von der Leyenbe, kifejezetten nem. Nekem nagyon taszít az a politikai stílus és habitus, amivel ő rendelkezik, de most jobb, hogyha stabil kézben van az unió. Azt meg, hogy kire szavazok az LP-n, azt nem árulom el. De még nem is döntöttem, az igazság. A kollégáim között nagy a szkander, ugye 5-6 kollega, és napi csetelésben vagyunk, mert most úgy vagyunk, mint a választók egy része, hogy méricskéljük a kínálatot, hogy ki milyen teljesítményt fut a következő időszakban, úgyhogy hajrá ellenzék.
Újhely István. Hát most már akkor mondjuk, hogy volt LP képviselő. Köszönjük Úr szépen, hogy itt voltál.
Ez nagyon furcsa volt most nekem. De azért beírtuk máskor is.
Persze.
Jó. De szeretnék maradni azért valamelyest a magyar közéletbe, tehát véleményformálóként, szemtanúként, politikai szemtanúként.
Köszönöm. Akkor majd így mondjuk, hogy politikai
szemtanúnak. Politikai szemtanúnak. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
Az esélyközösség alapítójának, ezt tegyétek hozzá.
És ezzel a mai reggeli műsor véget ért. Elkészítésében Zsidai Péter, Lantai Miklós és Balogh Kármen volt a segítségünkre. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, hogyha még nem adták senkinek az adójuk 1%-át, akkor adják a Klubrádiónak. A klubrádió.hu támogatás fül alatt tudnak erről tájékozódni. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeci János. Köszönjük szépen.
Reggeli gyors, ne maradjon le semmiről.